akár a szabadságjogai korlátozását is elfogadják a magasabb életszínvonalért, vagy az egészségügyi biztonságért a fiatalok. Ez talán a legmeglepőbb megállapítás a 30 év alattiak politikához való viszonyát vizsgáló legutóbbi kutatásból. A rendszeres felmérés idén kiegészült a koronavírus járvány miatti kérdésekkel is. Az eredményeket a Szabad Európa podcastjában a Political Capital független politikai kutatóintézet két munkatársával, Bálint Katával és Molnár Csabával tekintjük át. Én Bovesz Tibor vagyok. Kezdjük azzal, hogyan készült a felmérés.
Ez a kutatás a National Democratic Institute és a Political Capital közös kutatása. A Political Capital végezte a magyarországi adatfelvételnek a feldolgozását és ennek a prezentációnak, ami összefoglalja a legfontosabb eredményeket ennek az elkészítését. Az adatfelvétel az júniusban történt, párhuzamosan a másik három visegrádi országgal együtt, ahol szintén ugyanúgy fiataloktól kérdezték meg ugyanezeket a kérdéseket. A módszertanul annyit kell tudni, hogy most a jelen helyzetben ez egy online kutatás tudott lenni. 16 és 29 éves fiatalokat kérdeztünk meg. A magyarországi online kutatást a Medián végezte, és mi az adatokat dolgoztuk föl. 750 fiatal töltötte ki, és ez a 750 fiatal a Mediánnak a 75 ezer aktív tagot számláló online paneljéből lett véletlenszerűen kiválasztva.
A kutatás a politikára koncentrált, ez volt az egyik fő csapásirány. A politika iránt érdeklődő fiatalok arányát én alábecsültem ahhoz képest, mint amit a kutatás mutatott.
Alapvetően azt látjuk a számokból, hogy kevés azok aránya, akik nagyon érdeklődnek a politika iránt, tehát hogy összesen 17%-a érdeklődik igazán a politika iránt, ugyanakkor 43% valamennyire érdeklődik. Ezt azonban mi úgy interpretáljuk, hogy ez inkább közelebb áll ahhoz, hogy kevésbé érdeklődik, mint nagyon. Tehát, hogy ez fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy ez a 43% azért nem egy aktívan érdeklődő közeg.
Milyen szerepet vállalnak, milyen aktív szerepet vállalnak, ott kibukik, hogy azért a politikai szerepvállalás eléggé alacsony.
Kifejezetten alacsony, igen. Azt látjuk, hogy kifejezetten csak a szavazásokon vesznek részt az önkormányzati és az országos vagy országgyűlési választásokon vesznek részt, és minden más egyéb közéleti tevékenységben nagyon keveset, illetve még az online petícióban, tüntetésben vettek részt, de ezen kívül nagyon alacsony.
Amikor fizikailag kell valami tevékenységet vállalni, tehát elmenni, szervezni, intézni, akkor arra sajnálják az energiát, de amikor csak a gép mellett kell ülni, és esetleg online kitölteni egy kérdőívet, vagy egy petíciót aláírni, akkor az könnyebben megy.
Azt tudni kell, hogy a fiatalok ugye ezeken a platformokon jelenzően kommunikálnak, tehát nagyon aktívak, úgyhogy nem meglepő, hogy ők például, ugye, amit a Kata említett, hogy 31% volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy megkitöltöttek valamilyen online petíciót. Szóval, hogy ez még magasnak mondható, vagy kellően magasnak mondható, de ez volt a harmadik rangsorban a két választás után. Tényleg, ami fizikai ottlétet jelent, vagy igényel, azokban nagyon alacsony volt ez.
Itt igazából szerintem az is a kérdés, hogy, és ez egy érdekes kutatás lenne, hogy mennyire érnek el azok a lehetőségek, azok a platformok a fiatalokhoz, amik során ők aktívabb szerepet tudnának vállalni, mert lehetséges, hogy egyszerűen nem találják meg ezeket a lehetőségeket a saját közegükben, és szerintem ez egy fontos kérdés.
Az jellemző, hogy a véleményüket kifejezik? Tehát, hogy ahol ott vannak, például a közösségi médiában, ott felvállalják-e a véleményüket?
Erre is rákérdeztünk, és kifejezetten erre, hogy a politikai közéleti vélemény kifejezésében mennyire vesznek részt, és itt is azt látszik, hogy 11% az, aki valamennyire már kifejezte a véleményet, akár online, és a politikai véleményét, és sajnos itt is az látszódik, hogy 72% nem tervezi ezt, nem is tette, és nem is tervezi.
Az, hogy nem fejezi ki a véleményüket, az, hogy nem érdeklődnek igazán a politika iránt, ez azt is jelenti, hogy nagyon nehezen mozdulnak bármilyen önkéntes munka, vagy bármilyen szerepvállalás felé ezen a téren.
Igen, rákérdeztünk kifejezetten arra, hogy önkénteskednek-e, itt 17% mondta, hogy már önkénteskedett. és 48% egyáltalán nem is tervez. Illetve rákérdeztünk arra is, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatban önkénteskedtek-e már, itt pedig még kevesebb az arány, aki már részt vett, ez 8%.
Véleményüket nem szeretik kifejezni, nem érdeklődnek a politika iránt, de ott vannak az online térben, honnan szerzik az információkat.
Hát a média fogyasztási szokásokat is kérdeztük. Itt első helyen a Facebook szerepelt, a második helyen pedig az online híroldalak. Az összes többi, a televízió, rádiók, más platformok, azok nagyon alacsony említettséggel voltak, tehát ott nem vagy alig fogyasztanak onnan.
Az arányok nagyjából hogy néznek itt?
Hát a Facebook esetében kb. A kétharmaduk mondta a megkérdezetteknek azt, hogy gyakran vagy elég gyakran fogyaszt onnan híreket. A hírportálok esetében megközelítőleg 60%-os, tehát ettől csak alig marad el. És akkor harmadik helyre kerültek a kereskedelmi tévék, ahol ugyanez az arány épp hogy 50%, tehát hogy ez már érezhetően lejjebb van. Például amit kiemelnék, hogy a közmédia elérése nagyon alacsony körükben. 18% néz állami tévét, legalábbis gyakran, saját bevallása szerint. A rádió esetében pedig még alacsonyabb ez az arány. Tehát ez azt mutatja, hogy a közmédiának az elérése a fiatalok vonatkozásában nagyon-nagyon alacsony.
A fő információforrás a Facebook, a kereskedelmi televíziók, illetve az online hírportálok. Mennyire megbízható források ezek? Vagy rájuk is jellemző, hogy egy ilyen véleménybuborékban élnek, hagyják magukat befolyásolni a közösségi média által kínált kapcsolatokon keresztül?
Mi a bizalmi szintekre kérdeztünk rá, tehát arra, hogy ezekre a hírforrásokban mennyire bíznak meg, illetve konkrétan koronavírussal kapcsolatos hírekben mennyire bíznak meg. Itt alapvetően a kép azt mutatja, hogy inkább alacsony a bizalom. Tehát a többség csak az online hírportálok és a kereskedelmi rádiók és a nyomtatott lapok online kiadások esetében mondta azt, hogy inkább megbízik ezekben, mármint ezeknek a médiumoknak a pandémiával kapcsolatos híreivel. Az összes többi platformnál ez lényegesebb alacsony volt. Tehát például most mondom a Facebookot, aminél ugye az jött ki, hogy ott onnan fogyasztják leginkább a híreket, ehhez képest a Facebook ilyen jellegű híreinek, vagy hát posztjainak a esetében csak 39% mondta azt, hogy ezekben megbízik, és a többiek pedig azt mondták, hogy nem bíznak meg benne. Tehát a bizalom az már sokkal kisebb, mint mondjuk a fogyasztás, és hogy itt a bizalmi szintek közötti különbség az egyes médiumok esetében nem nagy, tehát hogy nem beszéltünk arról, hogy az bizonyos médiumoknál nagyon magas a bizalmi szint, mások esetében pedig alacsony, hanem inkább ez az óvatosság jellemző, és inkább a bizalmatlanság, és nincs nagy különbség a médiumok között.
És ezzel kapcsolatban még az talán érdekes lehet, hogy tavaly csináltunk egy másik kutatást, egy másik tanulmányt az álhírekről az iskolában, és ott fókuszcsoportos beszélgetéseink voltak fiatalokkal, illetve tanárokkal interjúztunk, és tanárokat kérdeztük meg kérdőívben, és abból is az jött le, hogy igazából a diákok nincs egy igényük arra, hogy megpróbáljanak több forrásból tájékozódni, akár közéleti, akár más dolgokban. Azokat a témákat, amik őket nagyon érdeklik, azok utána olvasnak, és utána néznek, de nincs egy igény erre alapvetően.
Ha már szóba kerültek a témák, milyen témák érdeklik őket? Amikor fölmennek ezekre a szűkös forrásokra, akkor mire keresnek rá, mit olvasnak el?
Hát igazából a tavalyi kutatásból az jött le, hogy főleg az ilyen celeb, influencer világ az, ami elsősorban érdekli őket, és aztán attól függően, hogy milyen másfajta érdeklődésük van, olyan celebeket vagy olyan influencereket követnek.
Abban a kutatásban az álhírekről volt szó, és hogy milyen típusú álhírek, milyen témáról szól álhírekre merülnek fel, vagy milyenekkel találkoznak, és ott eléggé egyértelműen kiderült, hogy igen, ezekkel a celebekkel, zenével, hát ami a fiatalok körében nyilván nagyobb érdeklődésre tesz el, tehát hogy ezekkel, ilyenekkel találkoznak, közéleti, politikai témájú álhírekről nem nagyon tudtak beszámolni.
Ez a világ, amiben élnek, érdekli-e őket? Kialakul-e valamilyen értékrend?
Igazából ez egy nagyon pozitív megállapítás a tanulmánynak, hogy a fiatalok alapvetően abszolút demokrácia pártiak, és ez valamennyire konzekvens is a különböző kérdések között. Úgyhogy azt az elmondható a mai fiatalokról, hogy alapvetően hisznek abban, hogy a legjobb politikai rendszer a demokrácia. Ugyanakkor viszont hajlandóak arra, hogy feladják különböző szabadságjogaikat azért, hogy mondjuk gazdasági stabilitásban éljenek, vagy biztonságban éljenek. És ez persze megint más kérdéseket vett fel.
Tegyük hozzá, hogy ez az a korosztály, 30 alatt, aki a saját bőrén nem érezte meg, hogy milyen egy autoriter hatalom uralma alatt élni, vagy egy
ez így van, és ez az a korosztály, amelyik az Orbán kormány alatt szocializálódott igazából, tehát valószínűleg már nem nagyon emlékeznek arra, hogy mi lehetett 2010 előtt. Ugyanakkor szerintem itt azt is fontos elmondani, hogy az, hogy ők bennük milyen kép él arról, hogy mi is az a demokrácia, az nem feltétlenül az a kép, amit mondjuk mi gondolunk róla. Nem biztos, hogy összetettebben tudnak erről gondolkozni.
Tehát a demokrácia csak egy nagy szó, egy fogalom, de nem tudják megtölteni tartalommal. Ha létezne egy ilyen kereskedelem, akkor mit adnának a szabadságokért cserébe?
Hát alapvetően ugye a gazdasági stabilitás az egy fontos kritérium.
Tehát, hogy jobban éljenek.
Hogy jobban éljenek, az és azt is látjuk, hogy amikor a probléma meghatározás kérdésünknél feljött az, hogy a megélhetés költségei az egy nagyon fontos probléma számukra. Úgyhogy ebből kifolyólag ez érthető is, főleg úgy, hogy ugye ez az adatfelvétel júniusban történt, tehát a koronavírus és a gazdasági válság és minden egyéb közben, úgyhogy abszolút érthető az, hogy a gazdasági stabilitás a számukra fontos.
Két másik kérdés volt, az egyik hogy az egészségügyi biztonság, tehát kimondottan a koronavírus járvány kapcsán, hogy annak érdekében, vagy annak a megőrzése érdekében hajlandók el lemondani bizonyos szabadságjogokról. Itt még magasabb arányokat tapasztaltunk, de ahogy a Kata is mondta, igen, itt az, hogy ugye az első hullám után voltunk már, azért érezhető volt egyrészt a gazdasági visszaesés, másrészt a munkanélküliségi helyzet romlása, a sok családot érintett az anyagi bizonytalanság. Tehát ez természetes, hogy sokan azt gondolták, hogy igen, ezt beáldoznák a szabadságjogaikat ezek érdekében. És kicsit, hogy még ehhez hozzátenném azt, hogy mi a kormány intézkedéséről is kérdeztük a fiatalokat, és összességében mikor általában kérdeztük őket, akkor inkább elégedetlenek voltak a kormánnyal és a politikai helyzettel Magyarországon, viszont amikor specifikusan arra kérdeztünk rá, hogy mondjuk a kormány ténylegesen túlzóan korlátozta a gazdaságot és az életet a koronavírus idején, akkor a többség inkább egyetértett a kormányzati intézkedésekkel, tehát itt sokkal pozitívabb a megítélése a kormányzati tevékenységnek, mint amikor általában, mint politikáról beszélünk.
Itt még azt is elmondanám, hogy 56%-a a megkérdezetteknek az emberi jogokat is valamilyen szinten korlátozná, hogyha ezzel elkerülhető a terrorizmus veszélye például. Tehát, hogy ez is magában egy érdekes szám, főleg azért, mert a terrorizmust mint problémát nem értékelték nagyra, tehát nem gondolták azt, hogy ez egy súlyos probléma ma Magyarországon.
Igen, valahol itt visszaköszön, hogy ez a korosztály az utóbbi 10 évről alkot vélemény, tehát a világképének a formálásában az utóbbi 10 év nagyon nagy szerepet játszott. Folytassuk azzal, hogy érdekes része volt ennek a tanulmánynak, amikor az identitásra kérdeztetek rá, az identitásokat, hogy hogyan határozzák meg magukat. Azt láttuk, hogy milyen képük van a demokráciáról, milyen képük van az őket körülvevő világról, de hol találják saját magukat itt ebben a világban.
Az identitást ezt úgy próbáltuk mérni azzal a kérdéssel, hogy mennyire kötődnek Magyarországhoz, Európához, a településhez, ahol élnek, vallási közösségükhöz, vagy esetleg a választott pártjukhoz. És az az érdekes eredmény jött ki, hogy tulajdonképpen a település, az Európa és Magyarországhoz nagyjából ugyanolyan erősen kötődnek, tehát mind a három fogalom esetében nagyon magas volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy igen, vagy nagyon nagy mértékben kötődnek ezekhez. Tehát a lokális identitás és a nemzeti identitás magas szinten van, közel azonos szinten, és talán ami meglepő az, hogy az európai identitás is ilyen szinten van. Tehát amikor a fiatalokat kérdezzük, vagy ők gondolnak magukra, akkor egyaránt gondolják magukat magyarnak, és egyaránt európainak, ami minthogy beszéltünk arról, hogy ők az elmúlt 10 évben szocializálódtak, tehát alapvetően ennek a közéleti híreivel találkoztak, és azért elég erős volt a kormányzat részéről az Európai Unió kritikus vélemény, álláspont. Ez úgy tűnik, hogy nem igazán csapódott le a fiatalok attitűdjeiben, tehát nem jelentkezett náluk. A származásról nem kérdeztünk, de a vallásról igen, és a vallásnál nagyon alacsony értékeket kaptunk, tehát összesen a harmada a fiataloknak mondta azt, hogy ő valamilyen mértékben kötődik az ő vallási közösség.
Beszéljünk még akkor egy picit a járványról visszatérve. Mik voltak azok az intézkedések, amik a legnagyobb elfogadottsággal bírtak, és mi az, amit esetleg a fiatalok nem vettek szívesen?
Alapvetően a kijárási korlátozás volt, amit a legtöbben említettek, mint pozitív intézkedés. Itt viszont azt is fontos elmondani, hogy körülbelül 15%-a a válaszadóknak nem nagyon tudott megnevezni jó intézkedést, ami egy viszonylag magas arány.
Egyetlen intézkedés sem tartottak jónak,
igen. A kijárási korlátozást 35% említette, a kötelező maszk használatot pedig 18%, és a harmadik legjobbnak tartott intézkedés pedig az ingyenesen biztosított szájmaszk volt. Ezen kívül igazából viszonylag alacsony arányt értek el a többi intézkedések, tehát például a gyors reagálást csak 3% említette.
Hogyan viszonyultak az őket leginkább érintő korlátozáshoz, mint az idősek bevásárlási idősávjához?
Az egyik kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a korosztályok közötti feszültség az megjelenik-e, tehát hogy gondolják-e azt a fiatalok, hogy a kormány a járványra adott válaszában az ifjúság rovására támogatta az idősebbeket. Itt voltak ugyan, akik azt mondták, hogy igen, és ezzel egyetértettek, 42%, viszont többség, majdnem 50% az ezzel nem értett egyet, tehát azt mondom, hogy kismértékű megosztottság van, de inkább az egyetemértés javára billen el itt a mérleg, tehát nem jelenik meg markánsan a fiatalok körében ez a fiatalok idősek közötti ellentét, mert hogy ez felerősödött volna az intézkedések hatására.
Ennyi kérdés és ennyi válasz után bennetek milyen kép alakult ki a 30 év alatti fiatalokról?
Szerintem itt alapvetően azt fontos elmondani, hogy az érdeklődés és a részvétel hiánya az egy trend.
Számomra az egy kicsit meglepő, hogy az európai identitás az továbbra is erős a fiatalok körében. Nem számítottam arra, hogy ez a három identitás szint, ez egy forma lesz, arra számítottam, hogy az európai az kicsit enyhébb lesz a magyar, tehát a nemzeti és a helyi identitásnál, de nem ezt mértük. A másik dolog pedig, ami kevésbé pozitív, az, hogy az összeesküvés elméletek úgy tűnik, hogy továbbra is legalábbis az összeesküvés elméletekre fogékonyak a fiataloknak egy jó része. Volt egy kérdés, itt a két kérdés arra vonatkozóan, hogy van-e szándékosság a koronavírus járvány elterjedése mögött. Az egyik kérdés azt állította, hogy a kínai tudósok szaporították a világra, a másik kérdés pedig az, hogy az amerikai szaporították rá a világra, és a fiataloknak a 36%-a az valamelyik kérdésre azt mondta, hogy állításra azt mondta, hogy igen, ezt elképzelhetőnek tartja, és ezzel egyetért. És itt még egy olyan ilyen inkonzenzia vagy zavar is van, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik mind a kettővel egyetértettek, tehát szerintük egyszerre szabadították rá a kínaiak is és az amerikaiak is a világra ezt a koronavírus járványt. És ez a kép, ez visszaigazolja azt, amit már itt a Katalin említett korábbi álhírek az oktatásban kutatásunkból is kijött, illetve még korábban volt egy másik összeesküvés elméletes kutatásunk, ami azt mutatta, hogy a társadalom egészéről beszéltünk, tehát a felnőtt lakosságban is ez elég jelentősen megjelenik, ez a fogékonyság az összeesküvés elméletekre és az álhírekre.
Amiről eddig beszéltünk, az nagyjából igazolja ezt, hogy nem érdeklődnek a világ dolga iránt, illetve hogy eléggé szűk forrásból szerzik be az információkat. Mi lesz a sorsa ezeknek az adatoknak?
Mi úgy gondoljuk, hogy ezért fontos az, hogyha még nem is minden évben találunk, vagy minden második, harmadik évben találunk valami újdonságot, de hogy lemérjük azt, hogy hol is tartunk, és mi is történik, és azt gondoljuk, hogy ezek az adatok, ezek a számok, ezek az információk fontosak lehetnek akár tanárok, akár civilek számára, esetleg ők fel tudják használni ezeket az adatokat a saját munkájukban is. Illetve ugye mi is foglalkozunk fiatalokkal is, nekünk is vannak olyan jellegű projektjeink, ahol fiatalokat próbálunk segíteni és aktivizálni, úgyhogy ilyen szempontból nekünk is fontos, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk.
Azt hozzátenném, hogy ugye beszéltünk az elején arról, hogy nem érdeklődnek a közügyek és a politikai iránt a fiatalok. Ennek az egész kutatásnak úgymond a fókuszában az volt, hogy vajon a koronavírus járvány hogyan hat a fiatalok attitűdjére, nem csak a járványról magáról és ezzel a helyzetről, mint gondolnak, hogy egyáltalán ez a helyzet hogy befolyásolta más témákban a véleményüket, és például a politikai érdeklődés esetében az mutatkozott meg, hogy a megkérdezetteknek a fele számára fokozódott az érdeklődés, tehát a koronavírus járvány egy olyan következménye járt, hogy nyitottabbak voltak, érdeklődőbbek voltak, jobban fogyasztották a közéleti híreket. Ez nem csak magyarországi jelenség, csak hogy egy mondat erejéig kitérek a másik három visegrádi országban készült felmérés eredményére is. Ott is nagyjából hasonló eredmény született, tehát az ottani felmérésekben is a fiataloknak a fele azt mondta, hogy emelkedett az érdeklődése a közügyek iránt.
A Szabad Európa podcastjában a Political Capital független politikai kutatóintézet két munkatársával, Bálint Katával és Molnár Csabával tekintettük át a fiatalok politikai aktivitásáról és a járványhelyzet miatti aktuális kérdésekről készült friss felmérés eredményét. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét!